Credit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kiev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de mindent teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Magyarország továbbra is határozottan kiáll Georgia mellett, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter hozzátette, soha nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciókat rendeljen el az ország vezetői ellen, amiért szembe mennek a nemzetközi liberális fősodorral. A Tbilisi polgármesterrel folytatott tárgyalást Szijjártó Péter. Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor fogadta Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterét. Dubrovka Bosnyakkal tehát ösztöndíj megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi 50 hallgatót fogadnak hazánk egyetemein az országból. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Ha az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kálói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: 14. Leó pápa apostoli útjának második napja Libanonban. A Szent Atya imája Szent Sárbel sírjánál. Egységet az egyháznak, békét a világnak. Leó pápa az ökumenikus és vallásközi találkozón Beirutban. Hivatásotok, hogy a béke építői legyetek. Leó pápa a libanoni egyháziakhoz. Hőség és szolidaritás horgonyával legyünk Krisztus jó illata. Aranyrózsát kapott a libanoni miasszonyunk.
Leó pápa Szent Sárbel sírjánál. Egységet az egyháznak, békét a világnak. 14. Leó pápa libanoni látogatásának második napján, hétfőn reggel 3:40-kor Annájába a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Sárbel Makluf kolostorba látogatott, ahol imádkozott a maronita szent sírjánál, és köszöntötte az egybegyűlteket. A maronita kolostor Libanon egyik legszebb pontján 1200 méter magasan fekszik. 1828-ban készült el, abban az évben, amikor Szent Sárbel született, aki ezt választotta remetessége lakhelyéül. Itt temették el Szent Sárbel Maklufot, akinek sírját évről évre zarándokok ezrei keresi föl. Egy múzeumban őrzik személyes tárgyait, erekéjét, ezeket is megtekintette Leó pápa. Esős időben a hívek ezreinek hosszú sorfalán, a libanoni és a vatikáni zászlók mentén végighaladva, pápa mobilon érkezett a Szentatya, a Beiruttól mintegy 40 kilométerre található kolostorhoz. Francia nyelvű beszédében megköszönte a legfőbb előjáró szavait, majd hálát adott Istennek, hogy elzarándokolhatott erre a csodálatos természeti szépségű helyre, Szent Sárbel sírjához. Elődei, különösen Szent VI. Pál, aki boldoggá majd szenté avatta, nagyon szeretett volna eljönni ide. Mit tanít ma nekünk Szent Sárbel? Milyen örökséget hagyott ránk ez az ember, aki nem írt semmit, rejtve, hallgatagon élt, de híre elterjedt az egész világon, tette fel a kérdéseket 14. Leó pápa, majd így válaszolt. A Szent Lélek alakította őt.
Le Saint-Esprit l'a façonné.
Hogy aki Isten nélkül él, azt megtanítsa imádkozni. Aki zajban él, azt csöndre tanítsa. Aki a feltűnésért él, azt szerénységre tanítsa. Aki gazdagságot keres, azt szegénységre tanítsa. Ezek mind árral szembeni magatartások, és éppen ezért vonz minket, mint a friss és tiszta víz a sivatagban gyalogló embert. a püspököket és papokat Szent Sárbel hivatásuk evangéliumi elvárásaira emlékezteti. Következetessége pedig, mely radikális és alázatos volt, minden kereszténynek üzen. Leó pápa egy másik döntő szempontra is rámutatott. Szent Sárbel soha nem szűnt meg közben járni értünk a mennyei atyánál, minden jó és kegyelem forrásánál. Már földi életében sokan elmentek hozzá, hogy vigaszt, megbocsátást, tanácsot kapjanak az Úrtól. Halála után mindez megsokszorozódott, és az irgalmasság folyamává vált. Minden hónap 22. napján ezért is érkezik ide sok ezer zarándok különböző országokból, hogy imával töltse a napot, testben és lélekben felüdülést nyerjen. 14. Leó pápa Szent Sárbel közbenjárására bízta mindazt, amire az egyháznak, Libanonnak és a világnak szüksége van. Az egyház számára közösséget, egységet kérünk. A családoktól kezdve a plébániai és egyházmegyei közösségekig, egészen az egyetemes egyházig. A világnak békét kérünk, különösen Libanon és az egész Kelet számára. De jól tudjuk, és a szentek emlékeztetnek rá minket, hogy nincs béke a szívek megtérése nélkül. Szent Sárbel segítsen minket Istenhez fordulni, és kérni valamennyiünk számára a megtérés ajándékát, fohászkodott a pápa, majd egy lámpást gyújtott, ami Isten fényét jelképezi Szent Sárbel által. Ezt a lámpást felajánlva védőszentje oltalmára bízta Libanont és népét, hogy mindig Krisztus világosságában haladjon.
Leó pápa libanoni egyháziakhoz. Hűség és szolidaritás horgonyával legyünk Krisztus jó illata. Leó pápa hétfőn délelőtt gépkocsival érkezett a Beirut és a Szent Maron monostor közt fekvő harisszai libanoni miasszonyunk egy helyre, ahol a libanoni katolikus egyház püspökeivel, papjaival, férfi és női szerzeteseivel és a lelkipásztori munkatársokkal találkozott. Leó pápa francia nyelven szólt a hatalmas templomot megtöltő egyházi személyekhez, akikhez örömmel érkezett zarándó kutya mottójával: boldogok a békességszerzők. A libanoni egyház, amely egységes a sokféle arcában, ennek a mottónak az ikonja, ahogyan Szent II. János Pál pápa, aki annyira szerette a libanoni népet, megállapította: a mai Libanonban, mondta 1984 májusában, ti vagytok a remény felelősei, majd hozzátette: bárhol is éltek és dolgoztok, teremtsetek mindig testvéri légkört. Naivitás nélkül bízzatok egymásban, és legyetek kreatívak, hogy a megbocsátás és az irgalmasság újjáteremtő ereje diadalmaskodjon. Ennek a kitartó erőnek a gyökerét az a csendes barlang jelképezi, ahol Szent Sárbel imádkozott Isten anyja képe előtt, illetve ez a harisszaik egy hely, amely az egész libanoni nép egységének jelképe. Együtt állunk Máriával Jézus kereszténél, és így az imánk, mint egy láthatatlan híd, amely összekapcsolja a szíveket, erőt ad a reményhez és a munkához, még akkor is, amikor fegyverropogás gyűbörög körülöttünk, amelyek a mindennapi életkörülményeket veszélyeztetik. A pápa látogatás logójának egyik szimbóluma a horgony, amit Ferenc pápa gyakran emlegetett a hitjeleként,
Le pape François,
és amely lehetővé teszi számunkra, hogy mindig előre haladjunk, még a legsötétebb pillanatokban is, egészen a mennyországig. Ferenc pápa azt mondta: hitünk a horgony a mennyben, életünk a mennyben van lehorgonyozva. Ha békét akarunk építeni, vessünk horgont a mennyben, folytatta Leó pápa, és eltökélten tartsunk afelé, attól való félelem nélkül, hogy elveszíthetjük azt, ami elmúlik. Ezekből a cédrusokhoz hasonló mély és erős gyökerekből gyarapodik a szeretet, és Isten segítségével konkrét és tartós szolidaritási művek születnek. Leó pápa találkozó során tanúságot tevő Johanna atya példáját emelte ki, aki egy olyan kis faluban lelkipásztol, ahol a rendkívüli szükség és a bombázás veszélye ellenére keresztények és muszlimok, libanoniak és a határon túlról érkező menekültek békésen élnek egymás mellett, és kölcsönösen segítik egymást. Elgondolkodtató, amit arról a szíriai pénzérméről mondott, amit alamizsna zsákokba rejtettek a libanoniak számára. Ez a fontos gesztus arra emlékeztet minket, hogy a szeretetben mindenkinek van mit adnia és kapnia, és ez a kölcsönös adakozás mindenkit gazdagít és közelebb visz Istenhez. 16. Benedek pápa 2012-es libanoni látogatása során a szeretet egyesítő erejéről szólt a megpróbáltatások idején. Éppen most kell megünnepelnünk a szeretet győzelmét a gyűlölet felett, a megbocsátásét a bosszú felett, a szolgálatét az uralom felett, az alázatét a büszkeség felett, az egységét a megosztottság felett, tudva, hogyan alakítsuk át szenvedéseinket az Isten iránti szeretet és a fele barátaink iránti irgalmasság kiáltásává. Csak így kerülhetjük el az igazságtalanság és a bántalmazás elnyomását, még akkor is, amikor egyének és szervezetek elárulnak minket, gátlástalanul kihasználva azok kétségbeesését, akiknek nincs más választásuk. Leó pápa aztán visszautalt Lorent tanúságtételére, amely a migránsok megsegítése iránti elkötelezettségről szólt. Maga is migránsként régóta elkötelezetten támogatta azokat, akik nem saját választásukból, hanem szükségből kényszerültek mindent otthon hagyni, hogy idegenben keressenek jövőt és megélhetést. A tanúságtételek megmutatják a háborúk borzalmait, amelyek sok ártatlan ember életébe kerülnek. Ferenc pápa gyakran intett arra, hogy ilyen tragédiákkal szemben nem maradhatunk közömbösek, és hogy fájdalmuk kihívás jelentenek számunkra is. Dima nővé tanúságtétele a hűségről szólt, aki az erőszakkal szembesülve úgy döntött, hogy nem hagyja el a tábort, hanem nyitva tartja az iskolát, ahová befogadják a menekülteket, és ahol oktatási központot is működtetnek. Itt az emberek megtanulják és megtanítják, hogyan kell megosztani a kenyeret, a félelmet és a reményt, hogyan kell szeretni a gyűlölet közepete, és hogyan kell szolgálni még fáradtan is. Charbel atya börtön tapasztalatairól szólva mondta, hogy ahol a világ csak falakat és bűnöket lát, ott az új reménytől éltetett foglyok szemében mégis meg lehet látni az atya gyengétségét. Valóban így is van, mert Jézus arca tükröződik a szenvedők arcán. Hamarosan megteszünk mi is azt a szimbolikus gesztust, szólt a pápa, hogy aranyrózsát ajándékozunk ennek a kegyhelynek. Ez az ősi gesztus azt jelenti, hogy mi az életünkkel váljunk Krisztus illatává. Ennek jelei a libanoni terített asztalokról áradó illatok, amelyek hol az illatok sokszínűségével, máskor pedig éppen azok egységével ragadnak meg minket. Ilyen Krisztus illata. De már nem egy drága termék, amit csak kevesek engedhetnek meg maguknak, hanem ez az illat a bőség asztaláról árad, de amiből mindenki részesülhet. Legyen ilyen ennek a szertartásnak a lelkülete, és amire nap mint nap törekszünk, hogy szeretetben egyesülve éljünk. Zárt a beszédét Leó pápa, amelyet a harisszai libanoni miasszonyunk egyhely templomában mondott a libanoni katolikus egyház püspökeinek, papjainak, férfi és női szerzeteseinek és a lelkipásztori munkatársaknak.
Leó pápa az ökumenikus és vallásközi találkozón Beirutban. Hivatásotok, hogy a béke építői legyetek. 14. Leó pápa december 1-én hétfőn délután helyi idő szerint 4 órakor, magyar idő szerint délután 3 órakor érkezett a beiruti mártírok terére, amely a libanoni ellenállás szimbóluma. Itt tartották azt az ökumenikus és vallásközi találkozót, amelyen szírkatolikus, görögkatolikus, szírortodox, örményortodox, síita és szunnita, valamint drúz vallási vezetők vettek részt és szólaltak fel. A pápát a beiruti mártírok terén felállított sátor bejáratánál a szírkatolikus pátriárka, a maronita pátriárka, a szunnita főimám és a síita képviselő fogadta. A szírkatolikus pátriárka köszöntő szavait követően felolvastak egy részletet az evangéliumból, majd a Koránból. A tanúságtételt követően a vallási vezetők emelkedtek szóra, majd Leó pápa fordult beszéddel a jelenlévőkhöz. A Szentatya a beszéde elején felidézte, hogy 2012-ben
Pope Benedict XVI emphasized.
16. Benedek pápa Beirutban írta alá szinódus utáni Ecclesia in Medio Oriente, a közel-keleti egyház kezdetű apostoli buzdítását. Ebben Benedek pápa hangsúlyozta, hogy az egyházat egyetemes küldetése arra hívja, hogy párbeszédet folytasson más vallások követőivel. A közel-keleten ez a párbeszéd a keresztények, zsidók és muzulmánok közötti mély lelki és történelmi kapcsolatokra épül. Ez egy olyan párbeszéd, amelyet nem politikai vagy társadalmi érdekek, hanem a hitben gyökerező mély teológiai igazságok vezérelnek, olvasható Benedek pápa apostoli buzdításában. Az emberiség időnként félelemmel és csüggedéssel tekint a közel-keletre, az összetett és régóta fennálló konfliktusok láttán, folytatta beszédét Leó pápa. Mégis e küzdelmek közepette reményre és bátorításra találhatunk, ha arra összpontosítunk, ami egyesít minket, a közös emberségünkre és a szeretet és irgalom istenébe vetett hitünkre. Egy olyan korban, amikor az együttélés távoli álomnak tűnhet, Libanon népe miközben elfogad különböző vallásokat, erőteljes emlékeztetőként áll itt arra, hogy nem a félelemé, a bizalmatlanságé és az előítéleteké az utolsó szó, és hogy az egység, a kiengesztelődés és a béke lehetséges.
And that unity, reconciliation and peace are possible.
Ez egy olyan küldetés, amely változatlan maradt e szeretett föld történelme során. Tanúságot tenni arról az örök igazságról, hogy a keresztények, a muzulmánok, a drúzok és számtalan más nép együtt élhet, és a tisztelet és párbeszéd által egyesült országot építhet, mutatott rá 14. Leó. Utalt rá, hogy 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat a Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának kihirdetésével új távlatot nyitott a katolikusok és a különböző vallású emberek közötti találkozás és kölcsönös tisztelet előtt, hangsúlyozva, hogy az igazi párbeszéd és együttműködés a szeretetben gyökerezik, a béke, az igazságosság és a kiengesztelődés egyetlen alapjában. Ennek az isteni szeretet által ösztönzött párbeszédnek minden jó akaratú embert fel kell ölelnie, és el kell utasítania az előítéleteket, a diszkriminációt és az üldöztetést, továbbá meg kell erősítenie minden ember egyenlő méltóságát, nyomatékosította a pápa. Ezután felidézett egy evangéliumi részletet, amelyben Jézus a szír föníciai asszonnyal találkozott, akinek rendíthetetlen hite arra indította, hogy meggyógyítsa lányát. Itt maga a föld többé válik, mint Jézus, és egy könyörgő anya találkozásának puszta helyszíne, állapította meg a pápa. Olyan helyé válik, ahol az alázat, a bizalom és a kitartás legyőz minden akadályt, és találkozik Isten határtalan szeretetével, amely minden emberi szívet átölel. Valójában ez maga a vallásközi párbeszéd lényege. Isten jelenlétének felfedezése minden korláton túl, és meghívás arra, hogy tisztelettel és alázattal együtt keressük őt. Ha Libanon fenséges cédrusairól híres,
if Lebanon is renowned for its majestic cedars,
az olajfa is örökségének sarokköve, mutatott rá a pápa. Az olajfa nem csak ezt a teret díszíti, ahol ma összegyűltünk, hanem a kereszténység, a judaizmus és az iszlám szent szövegeiben is tisztelik, a kiengesztelődés és a béke időtlen szimbólumaként szolgál, állapította meg a pápa. Hosszú élettartama és figyelemreméltó képessége, hogy még a legzordabb körülmények között is fejlődik, a kitartást és a reményt szimbolizálja. Ebből a fából gyógyító olaj származik, balzsam a fizikai és lelki sebekre. Isten határtalan együttérzését testesítve meg mindazok iránt, akik szenvednek. Olaja világosságot is nyújt, emlékeztetve arra a hívásra, hogy a hit, a szeretet és az alázat által világosítsuk meg szívünket, hangsúlyozta Leó pápa. Egy egyre inkább összekapcsolódó világban arra kaptatok meghívást, hogy a béke építői legyetek. Szálljatok szembe az intoleranciával, győzzétek le az erőszakot, és száműzzétek a kirekesztést, megvilágítva az igazságosság és a megbékélés útját mindenki számára, hitetek tanúságtétele által, kérte a pápa. Beszéde végén emlékeztetett a harisszai kegyhelyen tisztelt libanoni szűzanya szobrára. A kinyújtott karú szűzanya lenyűgöző szobra díszíti a szentét, aki átöleli az egész libanoni népet. Szűz Mária Jézus anyjának és a béke királynőjének ez a szerető és anyai ölelése vezesse mindannyiótokat, hogy a hazátokban, szerte a Közel-Keleten és az egész világon a megbékélés és a békés együttélés ajándéka áradjon szét, mint a Libanonból fakadó patakok, reményt és egységet hozva mindenkinek, zárta beszédét 14. Leó Beirutban a hétfő délutáni ökumenikus és vallásközi találkozón.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget az adventi készületről és Szent András apostolról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma egy különleges időszakról, az adventről fogunk beszélgetni. Ez az év legszebb időszaka szerintem, amikor Jézus születésére készülünk. Beszélünk arról, hogy mit jelent az adventi koszorú, az adventi jó cselekedetek, a várakozás. És hogyan tehetjük különlegessé ezt az időt, nem csak magunk, hanem mások számára is. Ahogy az év vége felé közeledünk, nem csak a naptári évünk lassan lezárul, hanem bizony az egyházi év is. Az egyházi év mindig különleges ritmusban telik. Nem január 1-én kezdődik, mint a rendes naptári év, hanem advent első vasárnapjával. November végén tulajdonképpen az év utolsó napjait éljük meg a liturgiában. Az egyházi év lezárása Krisztus király ünnepével történik. Ezen a vasárnapon arra emlékezünk, hogy Jézus a világ mindenség ura, akinek szeretete és igazsága minden időt és minden népet átölel. Talán furcsán hangzik ez a kifejezés, hogy Krisztus király. Ki emlékszik, hogy mikor mondták őt királynak?
A keresztre feszítésekor, mert akkor egy táblára ki volt írva a názáreti Jézus, a zsidók királya.
Így van, pontosan, köszönöm szépen, Léna. Jézus nem olyan király volt, mint akiket a mesékben látunk, hogy koronával és trónnal ábrázolják, hanem az ő uralma nem a hatalomról, hanem a szeretetről szól. Arról szól, hogy ő az, aki mindig mellettünk áll, akihez bármikor fordulhatunk,
és az egész világot a jóságával vezeti. Ez az ünnep azért is különleges, mert mintegy lezárja Jézus életének és üdvösség történetének egész éves munkáját, amit hétről hétre hallunk a templomban. A várakozástól kezdve Jézus születésén, tanításán, csodáin, kereszthalálán és feltámadásán át most eljutunk a végső beteljesülésig, Jézus győzelméig és királyságáig. És ami nagyon szép, hogy az egyházi év vége és az új év kezdete szinte összeér. Krisztus király vasárnapja után másnap már el is indul az advent. Mintha csak azt mondaná nekünk a liturgia, hogy lezártuk Jézus uralmának ünnepét, úgy kezdjük is el újra a várakozást az ő születésére. Ez a körforgás, amely minden évben meghív bennünket arra, hogy egy kicsit újra kezdjünk, kicsit jobban odafigyeljünk, kicsit közelebb kerüljünk Jézushoz. Mit jelent, gyerekek, szerintetek az advent szó? Zéti.
Az advent latin eredetű szó jelentése eljövetel. Ez az időszak 4 vasárnapot ölel fel, amely alatt Jézus születését, vagyis a karácsonyt várjuk. Az advent az egyházi év kezdete is, a várakozás, az elmélyülés, a bűnbánat ideje.
Így van, köszönöm szépen. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a 4 hétben jól fel tudjunk készülni a karácsony szent ünnepére. És ti, akik első áldozók voltatok, akkor jó lenne, hogyha ebbe az adventba meg is tudnátok gyónni. És meg is fogtok, mert iskolába is kijön majd az atya, és akkor meggyóntat benneteket. De el is lehet menni a templomba, és ott is lehet gyónni. Hogyan készülünk az adventban?
Az adventi koszorúval, amelynek 4 gyertyája a 4 vasárnapot jelképezi. A gyertyák színei 3 lila és 1 rózsaszín.
Jó, köszönöm szépen. És hogyan van a koszorún elhelyezve ez a 4 gyertya? Lina.
2 lila, 1 rózsaszín és 1 lila.
Így van. Mert a 3. az az öröm vasárnapja. És akkor hogyan szoktunk még ilyenkor készülni?
Fontos, hogy ilyenkor ne csak külsőleg készüljünk, ajándékok, díszek, hanem a szívünket is megtisztítsuk imával, jó cselekedetekkel, elcsendesedéssel, szentgyónással.
Így van, nagyon jól mondtad. Nem csak a házunkat, lakásunkat takarítsuk ki, hanem magunkat is, úgymond, tisztába tesszük a lelkünket, jó cselekedeteket teszünk, esetleg lemondunk valamiről, amit nagyon szeretünk, ugyanúgy, mint nagybőjtben, ez az időszak is egy kicsit a lemondás időszaka. Az adventi koszorú szimbolikájáról szeretnék tovább beszélgetni veletek. Mit jelképeznek a gyertyák? Az első gyertya mit jelképez? Zétény.
A proféták gyertyája. A remény, hogy eljön a megváltó.
Így van, köszönöm szépen. Mit jelképez a második gyertya? Léna.
Második gyertya, remény. Betlehem gyertyája, amely emlékeztet minket Jézus születésének helyére.
Mit jelképez a harmadik gyertya, Bíborka?
Harmadik gyertya, öröm. A pásztorok gyertyája, amely rózsaszín.
A negyedik gyertya, Nóri.
Negyedik gyertya, szeretet. Az angyalok gyertyája.
Miért fontos a jó cselekedet adventban, Bíborka?
Ahogy a Jézus eljövetelét várjuk, a szeretetet is továbbíthatjuk tetteinkkel. Nem csak magunkat készítjük fel, hanem másokat is boldogabbá tehetünk.
Jó cselekedeteket írunk fel, például mosolyog valakire ma, vagy segíts valakinek a vásárlásban.
Mondjunk jó cselekedeteket, amit el tudtok ti is végezni gyerekként. Bíborka.
Segíts a szüleidnek a házi munkában, vagy a karácsonyi készülődésben.
Fizikai munkát is segít, azt mondjuk, hogy feldíszíted a fát, vagy ha elég nagy vagy már, akkor álmosogatsz, vagy ilyesmi. Megteríted az asztalt, főzöl, díszítesz, akármi.
Így van, pontosan. Nóri?
Rendet raksz a szobádban.
Segítesz az idősebb embereknek.
Így van, pontosan. Nagymamádnak elmész segíteni. Például ilyenkor meg szoktuk látogatni idős rokonainkat, ismerőseinket. Őnekik is segítünk valamiben, bevásárlásban, vagy díszítésben, vagy megkérdezzük, hogy mire van szüksége. Mert lehet, hogy csak egy jó beszélgetéssel, hogy már régen látott bennünket, és őt az is nagyon jó felvidítja. Mert sokszor magába vannak otthon az idősek. Vagy készítünk egy rajzot, egy verset, vagy képeslapot adunk fel valakinek. Nóri?
Én tavaly karácsonykor csináltam a papámnak egy verset, hogy milyen szorgos és hogy milyen sok minden szokott csinálni. Hogy kint a kertből összeszedi a zöldségeket, gyümölcsöket, meg megeteti a tyúkokat.
Nagyon jó. És ezzel lepted meg őt karácsonykor.
Igen.
És akkor felolvasta és meglepődött, igaz?
Igen.
És örült neki.
Igen, a mamámnak meg kerestem egy ilyen muffin készítést, és leírtam a papírra.
De jó, nagyon jó. Na, ilyen ötleteken már most is gondolkozhattok. Ismeritek-e azt, hogy adventi naptár? Mit jelent az az adventi naptár? És van-e nektek például adventi naptárotok otthon? Bíborka?
Igen, van.
Na, akkor mondd el, hogy milyen az az adventi naptár.
Az adventi naptár hagyománya már a világszerte népszerűvé vált. Eredetileg arra szolgált, hogy a gyerekek könnyebben visszaszámolhassák a napokat karácsonyig.
Igen, pontosan. Az adventi naptár történetét mondjuk el. Bíborka.
Az első adventi naptár Németországból származik, az 1800-as évek végéről. Az ablakos naptár ötlete 1908-ban született meg, és csokoládét képeket vagy bibliai idézeteket rejtett magában.
Léna, légy szíves, mondd el, hogy milyen ez az adventi naptár. Mi az érdekessége?
Az adventi naptár nem csak édességeket tartalmazhat, készítettünk olyan naptárat, amelyben minden napra egy jó cselekedetet írunk fel, például mosolyog valakire ma, vagy segíts valakinek a vásárlásban.
Így van, tehát te is készíthetsz magadnak adventi naptárat.
Sötétjébe hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjébe hoz újra fényt,
van, minden reggel 6 órától van szentmise, és még sötétbe indulnak el az emberek, és azon részt veszünk, és mind a 24 napon keresztül járunk reggeli misére. A hajnali misének a neve másképpen roráté. Mit jelent a roráté? A roráté egy latin kifejezésből származik, ami azt jelenti, hogy harmatozzatok egek onnan felülről, és ez egy régi adventi éneknek is az első sora. Emlékeztek-e arra, hogy hogyan szól ez az ének? Harmatozzatok égi magasok, téged vár epedve a halandók lelke, jöjj el édes üdvözítünk. Tehát időpontja a hajnali miséknek kora reggel hajnalban van 6 órakor. Hajnalban tartják még napfelkelte előtt, jelképezve, hogy várakozunk a világ világosságának, Jézusnak az eljövetelére. És még az is szokás, hogy mise alatt a templomot általában gyertyák fénye világítja meg. hogy még hitelesebbé tegye a hangulatot. Gyertya gyújtása koszorún, Léna.
Az adventi vasárnapok előrehaladása és Jézus közeledése.
Így van, mert minden vasárnap egy-egy gyertyát gyújtunk meg, és ezekkel jelöljük, hogy egy-egy hét eltelt, adventi vasárnapokat más-más gyertyával jelöljük. Keresztelő Szent János Jézusnak az unokatestvére volt. Ő volt az, aki Jézusnak az előhírnöke. Szeretném, ha őróla is beszélnénk egy kicsit. Ki volt ő? Nóri.
Keresztelő Szent János Jézus közvetlen előfutára volt, aki messiás eljövetelére készítette fel az embereket. Az evangéliumokban úgy említik, mint a pusztába kiáltó hangját, aki így szól. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Izaiás próféta szavai, amit Szent János magára vonatkoztatott.
Izaiás próféta szavai ezek, és Szent János magára vonatkoztatta, és ő így szólt az emberekhez, hogy készítsük az Úr útját, és a lelkünket is tegyük tisztába. Emlékeztek, mikor Jézus Krisztus útját előkészítette, ő Jézus Krisztus előtt járt. Ki tudja, hogy ki az ő édesanyja és édesapja? Léna, mondd el keresztelő Szent Jánosról, hogy mit tudunk.
Származása Erzsébet és Zakariás gyermeke, akinek születését angyal jelentette be. Erzsébet és Mária, Jézus anyja, rokonok voltak, így János és Jézus szoros kapcsolatban álltak egymással.
Így van. És mikor felnőtt, akkor egyszerű életet kezdett élni. Milyen életet élt János?
Fiatalon a pusztába vonult, egyszerű életet élt, és tevékenysége során embereket keresztelt a Jordán folyónál.
Emlékeztek, hogy Jézus Krisztust is ő keresztelte meg.
Keresztelő Szent János keresztelte meg Jézust a Jordán vizébe, és miután megkeresztelte, a mennyei atya szózata hallatszott, és közben megjelent a Szentlélek a galamb jelképébe, és az volt a szózat. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Így van, tehát akik ott voltak a Jordán vizénél, több ember is hallotta, hogy a mennyei atya valóban a mennyországból leszólt, és megmutatta, hogy ez az ő szeretett fia. És mik az érdekességek a pusztából kiáltó hang kifejezés szerintetek mire utalhat?
Ez János prófétai szerepére utal. Az akkori világ sötétségben a bűn és a reménytelenség közepette az ő szava egy ébresztő kiáltás volt.
És milyen szigorú életmódot folytatott keresztelő Szent János?
János tevesző ruhát viselt, és sáskát, meg vadmézet evett, ami azt jelképezte, hogy teljesen Istenre hagyatkozott, és elutasította a földi javakat.
Így van. Egyszerűen élt, és amiket talált ott a pusztában, azokat ette, azokat fogyasztotta.
Keresztelő János arra tanít minket, hogy készítsük fel szívünket a messiás fogadására. Tisztítsuk meg életünket, hogy az Úr útjai egyenessé váljanak bennünk. Ő volt az, aki hirdette, hogy eljött a világ világossága. Mi pedig adventben ennek a világosságnak a születésére várunk. Szent András élete és jelentősége. Szent András a kereszténység egyik legelső apostola Szent Péter testvére volt. Őket gyakran együtt említik, mivel mindketten halászok. És Jézus hívására hagyták el mesterségüket, hogy az emberek halászaivá váljanak.
Szent András november 30-án ünnepeljük. És Betszadában született, Galilea tartományában. Testvérei Péterrel együtt követték keresztelő Szent Jánost, mielőtt Jézus tanítványai lettek volna. Ezért is szerettem volna őről beszélni, hogy keresztelő Szent Jánoshoz csatlakoztak először. Nóri?
András volt az egyik első, aki felismerte Jézusban a messiást. A János evangéliuma szerint ő mutatta be testvérét, Pétert Jézusnak.
Milyen volt az ő missziós tevékenysége? Ki tudja?
A hagyomány szerint András Jézus mennybe menetele után Görögországban, Kis-Ázsiában, sőt egészen Oroszország területéig hirdette az evangéliumot. Az ortodox egyház számára különösen fontos szent, mivel őt tartják Bizánc első püspökének.
Jó, köszönöm szépen. Hogyan végezték ki Szent Andrást?
András Patraszban szenvedett vértanúságot. egy haránt kereszten feszítették keresztre, amelyet később András keresztnek neveztek el. Nem érezte magát méltónak, hogy ugyanolyan kereszten halljon meg, mint Jézus, ezért választotta ezt az X alakú keresztet.
Az X alakú keresztet másképpen András keresztnek is mondjuk. Kiknek a védő szentje? Szent András. Léna.
Szent András, Skócia, Oroszország, Ukrajna és Románia védőszentje. Az András kereszt még a skót zászlóban is megjelenik.
Így van. És mikor ünnepeljük akkor őt, melyik az ő emléknapja?
Szent Andrást az egyház november 30-án ünnepli. Ez az adventi időszak kezdete körüli időszakra esik. Itt sok helyen András napjához különféle hagyományok kötődnek, például időjárási jóslások és házasságkötéssel kapcsolatos babonák.
Műsorunk vége felé járunk. Szeretném, ha elmondanánk egy szép verset. Léna.
Juhász Gyula karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű idézet, ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott. Beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben.
Az advent nem csak a várakozás, hanem a szívünk felkészítése is arra, hogy Jézus megszülessen bennünk. Ne felejtsük el, a legszebb ajándék, amit adhatunk, a szeretet és a törődés. Úrunk Jézus Krisztus, segíts nekünk, hogy az adventi időben ne csak a külsőségekre figyeljünk, hanem a szívünket is készítsük fel rád. Add, hogy jó cselekedeteinkkel másokat is közelebb vigyünk hozzád. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Thank you. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda a Danaida című írásának 23. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Tengely Adrián, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docens előadását hallgathatják meg, melynek címe Bódi Mária Magdolna és a dolgozónő. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Fóri Zsiva felnőtt és gyermekpszichiáter addiktológus szakorvossal beszélgetünk különféle függőségekről. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként egy Soltész Nagy Kálmán életét, városépítő munkásságát bemutató szerdai konferenciára invitáljuk Önöket, Reimann Zoltán helytörténet kutatóval és Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcain platform szerkesztőjével. Ezután Bedő Imre a Férfiak klubja alapítójának legutóbbi miskolci előadásából idézünk, de egy betélkedőről is beszámolunk, amit az MCC Miskolci székházában rendeztek meg középiskolások számára. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, hogy tanítson meg minket útjaira. Olvasom Izaiás proféta könyvében. A vallás szent kaland, sőt, az egyetlen igazi kaland. Aki így tekinti, az a katolikus hit szívébe hatol. Izgalom szállja meg, az ember feletti remény. Az egyház reménye Jézus visszatérésének várására összpontosul. Ezt nevezik parúziának, vagyis eljövetelnek. De nevezik ezt az Úr napjának is, látogatásnak, kinyilvánulásnak. Ez a várt dicsőség olyan nagy, hogy kihat az egyház jelenére is. Örömöt vált ki, de józanságot is. A keresztény reménység nem naív optimizmus. Kettős pillére van, a halál és a föltámadás. Ezt a húsvéti misztériumot éli az egyház mindaddig, amíg az Úr újra el nem jön. Meghalni és föltámadni Krisztussal, ez a keresztény egzisztencia törvénye. Az első keresztények folytonos parúzia várásban éltek. Ez az eszkatológikus érzék időközben visszafejlődött. Ez magyarázza meg, hogy a vallásos élet elvesztette sodrását. Rabindranath Tagore, indiai költő írta: Ó életem élete! Mindig törekedni fogok arra, hogy tisztán őrizzem meg testemet. Tudom, tagjaimon eleven a lehelleted. Mindig törekedni fogok arra, hogy távol tartsam magamtól a hamis gondolkodást. Tudom, te vagy maga az igazság, aki elmémben az értelem világát felgyújtottad. Mindig törekedni fogok arra, hogy szívemből kiűzzem a rosszat, s megőrizzem a szeretet virágát. Tudom, te trónolsz szívem szentélyében. Legyen mindig az a törekvésem, hogy megnyilatkozhassál tetteimben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el